Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Pintér Márta Zsuzsanna irodalom és színház történésszel Varga Kata beszélget.
Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, és a mikrofon túloldalán pedig Pintér Márta Zsuzsannát, az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karának dékányát. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Köszönjük, hogy elfogadta a meghívást, és ahogy ez egy életút interjú, először menjünk is egy kicsikét vissza a gyökerekhez. Honnan ered az irodalom és a színház iránti szeretete?
Édesapám nagyon érdeklődött a történelem iránt, édesanyám is nagyon művelt és olvasott asszony volt, tehát magától értetődő volt, hogy az általános iskolában én már nagyon sokat olvastam, tagja voltam mindenféle könyvtárnak, gyerekkönyvtárnak, később felnőtt könyvtárnak, és nagyon hamar már a középiskolában eldöntöttem, hogy magyar nyelv és irodalommal, illetve történelemmel szeretnék majd foglalkozni, tanár szeretnék lenni. Az édesanyám is tanár. Én nekem az iskola egy nagyon jó közeg volt. Nagyon szerettem az iskolát. Nagyon szerettem tanítani, akár már a középiskolában is volt, hogy én tartottam meg egy-egy órát. Tehát az látszott, hogy ez az én utam lesz, és az iskola igazából az én közegem, és azóta sem bántam meg, hogy tanár lettem.
Kik voltak azok a példaképek, akár barátok, akár szintén a családból, akik a hivatás útján terelgették?
Középiskolai tanárom nagyon-nagyon jó volt irodalomból is, és történelemből is. Igazából nagyon sokat köszönhetek nekik. És hát nagyon érdekes volt, hogy amikor egyetemre kerültem, akkor rögtön az első évben olyan tanáraim lettek, Vékovács Sándor, aki a régi magyar irodalmat tanította az ELTE-n, illetve Kilián István, aki színház és drámatörténész volt, hogy szinte már az első évben eldőlt, hogy én színház és drámatörténettel, régi magyar irodalommal fogok foglalkozni. Középiskolásként készítettem egy olyan dolgozatot Esztergom színház történetéről, amivel bejuthattam az egyetemre az OKTV-nek köszönhetően, és hát amikor láttam első évesen, hogy vannak olyan kurzusok, ahol színházzal lehet foglalkozni, színháztörténettel, akkor rögtön jelentkeztem rájuk. És hát az, hogy ott maradtam, az Kilián István csodálatos személyiségének, szeretetének volt köszönhető. Én azt gondolom, hogy minden tanítványa így emlékszik rá. Nekem éveken keresztül mentorom, tanárom, és később nagyon jó barátom volt. Ő kért meg először arra, hogy a Miskolci Egyetem régi magyar irodalmat tanítsak, hiszen ő volt ennek az egyetemnek az első irodalom tanszékvezetője. Ez egy új bölcsészkar volt, ugye a 90-es években Veszprémben, Miskolcon, máshol is sorra nyíltak az egyetemek, és hát amikor a Károli Gáspár Református Egyetem megnyílt, ott is tanítottam 3 vagy 4 évig, de igazából Kilián István volt az, aki először az ELTE tanárképző főiskolai karára, később pedig a Miskolci bölcsészkarra elhívott tanítani.
Mi okozta tulajdonképpen a legtöbb örömet, a legnagyobb örömet így az egyetemi oktatás terén, és mik voltak a kihívások, akár egy-egy egyetemen belül is?
Hát én 10 évig tudományos kutatóként dolgoztam az Irodalomtudományi Intézetben, és máig nagyon közel áll hozzám a tudományos kutatás. Az a jó tanár, akinek van szakterülete, aki egyébként foglalkozik valami témával behatóbban, de a diákok számára ezt közérthetően el tudja mondani, illetve egy szélesebb spektrumot is tanítani tud. Tehát nem engedhetjük meg magunknak azt sajnos kisebb egyetemeken, vagy kisebb szakokon, hogy csak a saját kutatásainkról beszéljünk. Tehát igazából egy teljes képet kell adni egy korszakról, egy szerzőről. Tehát ez egy nagy kihívás, hogy az ember a saját tudományos pályáján is előrébb haladjon, tanulmányokat publikáljon, konferenciákra járjon, de közben ugyanannyi energiával fölkészüljön az óráira is, a vizsgáztatásra, esetleg a szakdolgozatok vagy más dolgozatok vezetésére. Nekem nagyon kényelmes volt az a 10 év, amíg tudományos kutatóként dolgoztam, és aztán rá kellett jönnöm, hogy tanítás és a tudományos kutatás együtt azért sokkal nehezebb, ugyanakkor sokkal színesebb világ. Nagyon örültem, amikor tanítványaim lettek. 31-32 évesen kezdtem el tanítani, már a doktori fokozat megszerzése után. Mindig is azt éreztem, hogy persze nagyon jó az, hogy az embernek megjelennek a cikkei, tanulmányai, de ott nincs Nem látom a közönséget, nem látom az olvasót. A diákoknál pedig mindig van visszajelzés. Néha a tanárnak is vannak mélypontjai, éppen nem olyan régen jutottam el odáig, hogy hát lassan már nyugdíjba megyek majd, és hogy nem is baj, mert hát annyira nincs értelme ennek az egésznek, és akkor kaptam egy levelet az egyik végzős hallgatómtól, aki leírta, hogy mennyi mindent köszönhet nekem, és hát a legszebb mondat az volt, hogy ő is most már tanár lett, és szeretne úgy tanítani, ahogy én. És akkor ennél nagyobb dicséret nem kell, akkor az ember megint kap egy kis pozitív visszajelzést, egy kis biztatást, és a következő órájára már megint úgy megy be, hogy teljes szívvel, lélekkel is azt mondja, hogy talán nem is megyek még nyugdíjba.
Nagyon szép, ahogy ilyen láncolatként tulajdonképpen visszahalt az, amit egyszer a tanítványainak az ember, a tanár, az oktató odaadott. Az EGRI Eszterházy Károly, annak idején tanárképző főiskola, most pedig Katolikus Egyetemre érkeztünk el 2012-ben. Ugye most már 12 év az, ami ön mögött áll tulajdonképpen azon az oktatási területen. Hogy került az EGRI főiskolára, és hogy bontakoztatta ki ott a pályáját, hivatását?
1996-ban, amikor a kandidátusi disszertációmat megírtam magyar színháztörténetből, Bécsi Tamás hívott, hogy a Veszprémi Egyetem színháztudományi tanszékére menjek tanítani. Nehéz döntés volt, és nagy váltás volt az Irodalomtudományi Intézethez képest, de nagyon szerettem azt, hogy a színháztudományi tanszéken nagyon színes volt az élet, rengeteg művésszel kerültünk kapcsolatba, és a diákjaink igazi színházi szakemberek lettek. Ma is akárhová megyek az országban, minden színházban, színháztörténeti múzeumban, különböző helyeken találkozom a volt diákjaimmal. Tehát ez egy nagyon szép időszaka volt az életemnek, 2000-től ott voltam tanszékvezető, nagyon nagy felelősség is volt, de azt hiszem, hogy sok jó programot csináltunk a diákokkal, és tényleg volt idő mindenre, nagyon részletesen lehetett, hiszen egy 5 éves színháztörténész képzés volt ez. De hát, ahogy változtak a körülmények, bejött a bolonyai rendszer, átalakult az oktatás, megszűnt ez az 5 éves színháztörténész szak, helyette jött a BA, az Emma, mindig küszködtünk azzal, hogy hogyan lehet, milyen szakkal lehetne fölvenni ezt a disziplinát, hogy hogyan lehetne jól tanítani, és bele is fáradtam már, hiszen nagyon hosszú ideje ingáztam Budapest és Veszprém között. És akkor jött a felkérés, hogy Egerben a Magyar Irodalomtudományi Tanszékről nyugdíjba megy egy kolléganő, aki régi magyar irodalmat tanított eddig, és hát megkerestek, hogy elvállalnám-e a régi magyar irodalom oktatását. Nagyon nagy örömmel mondtam igent, én is úgy éreztem, hogy most már váltanom kéne. A színház történeti tárgyak helyett jó lesz megint régi magyar irodalmat tanítani, mint Miskolcon vagy máshol. 12 óta vagyok Egerben. Erre is azt tudom mondani, hogy nagyon jó döntés volt, amikor váltottam. Egerbe is költöztem, és egészen más úgy tanítani, hogy az ember ott lakik, annak az egyetemnek a közelében, ahol tanít, hiszen sokkal több időm van a diákjaimra, sokkal több közös programot tudunk csinálni. A kollégákkal nagyon jó a viszony, egy nagyon jó hangulatú közösség van ott Egerben, és hát végigéltem azt, ahogy egy főiskolából egyetem, aztán pedig katolikus egyetem lett.
Akkor tulajdonképpen az egyetem egész útjára rálátott. Kötődik egyébként ön valahogy Eger városához, vagy most tulajdonképpen az utóbbi években vált ez így az otthonává?
Igazi lokálpatriótának tartom most már magam, de igen, a családom Eger mellől egy kis faluból, Noszvajról származik, úgyhogy én a gyerekkoromban minden nyarat ott töltöttem. Az édesanyám is az EGRI főiskolán szerzett tanítói oklevelet, tehát nekem Eger tényleg mindig az otthonom is volt, Budapest meg Veszprém mellett, úgyhogy ez az Egerbe való költözés, ez egyáltalán nem jelentett törést, sőt, azt éreztem az első pillanattól kezdve, hogy hazaérkeztem.
Hogyan látja a kar működését itt az elmúlt 12 év során, mik tulajdonképpen talán a legnagyobb elért eredményeik?
Amikor Egerbe kerültem, ugye akkor már egy 15 éves tanszékvezetői múlt állt mögöttem, és azt reméltem, hogy nyugodtan most már csak a tudománynak és a tanításnak élhetek, de aztán jött egy olyan pillanat 2017-ben, amikor az akkori dékán megkérdezte, hogy nem vállalnám-e a tanszék, az irodalomtudományi tanszék vezetését, egy év múlva pedig megkérdezte, hogy nem lennék-e a bölcsészettudományi kar dékánja. Nem volt könnyű feladat, de úgy gondoltam, hogy van annyi tapasztalatom már a magyar felsőoktatásban, hogy talán tudok segíteni, meg tudom csinálni azt, hogy ez egy jól működő jókar legyen. Nagyon sok energiába került. Azzal kezdeném, hogy ez egy nagyon különleges bölcsészettudományi kar, ugye a régi főiskola tényleg rengeteg szakot gondozott, és még most is nagyon sok szakpárunk van. És ez egy olyan kar, amin bölcsészettudományi szakok és képzések, illetve művészettudományi szakok és képzések is voltak. Úgyhogy egy év múlva megváltoztattuk a nevét, bölcsészettudományi és művészeti kar lettünk. Igyekeztem fiatalítani, igyekeztem nagyon sok országos rendezvényt odavinni Egerbe. Azt hiszem, hogy ez sikerült. És nagyon büszke vagyok rá, hogy tavaly a bölcsészettudományi karok rangsorában a mi karunk 8. lett. Tehát az egy igazán nagy teljesítmény, és mutatja azt, hogy egyre kiválóbb hallgatók jönnek hozzánk, és hogy nagyon jó tanári gárdánk van. Természetesen ez nem csak az én érdemem, de azt hiszem, hogy sikerült olyan jó emberi kapcsolatot kialakítani a kar tanáraival, a diákokkal, hogy végül is ennek a közös munkának meglett az eredménye. És most már jó szívvel fogom átadni a dékánságot, hiszen a következő évben lejár a mandátumom, és egy fiatalabb, de ugyanolyan agilis és a tudományban is nagyon komoly eredményeket elérő kolléga fogja majd folytatni.
Ugye itt említette, hogy kiváló a közösség a tanári karral, a diákokkal, a hallgatókkal is. Miben nyilvánul ez meg? Hogyan tudnak így összetartani és közösen együtt dolgozni?
Hát amikor dékán lettem, bevezettem a hallgatói fórumok intézményét, tehát minden egyes intézetbe elmentem, és minden évben ellátogattam, ahol a hallgatók kérdezhettek, egy párbeszéd alakult ki. Nagyon figyeltem arra, hogy a kérvények elbírálása, a hallgatói ügyek intézése az gördülékeny legyen. Nálunk nincs olyan, hogy zárva van a dékáni hivatal, vagy nem kapnak választ egy-két napon belül a hallgatók, hogyha bármilyen kérésük vagy kérdésük van. A kollégákkal pedig hát olyan értekezleteket, kirándulásokat, akár kétnapos programokat szerveztünk, hogy jobban megismerjük egymást, és hát olyan konferenciákat, amik már nem úgy néznek ki, hogy csak irodalmárok, csak nyelvészek, csak történészek, hanem tényleg a különböző intézetekből hívtunk meg előadókat. Most legutóbb is, múlt héten volt egy olyan konferenciánk, ahol nyelvész, irodalmár, történész, sőt, még művész kolléga is ott volt, és volt, aki előadást is tartott. Tehát egy nagyon jó csapat lett ennek következtében ott.
Aki oda kerül, az belekerül ebbe a kis pezsgésbe. Pont egyébként személyesen nekem is van egy visszajelzésem, egy kedves ismerősű most kezdett az idén ősszel az Eszterházy Károly Katolikus Főiskolának a bölcsészkarán, és szintén ilyen jó élményekkel számolt be, hogy ott otthonra talált tulajdonképpen az egyetemi közösségen belül. Egy kicsit az egyetemi vonalról átvezve a személyes kutatási területére. Ugye ez többek között a felvilágosodáskori magyar irodalom, valamint a 16. és 18. századi dráma és színház történet. Ezeken a témakörökön belül mi az, ami a leginkább foglalkoztatja?
Még egyetemistaként lettem a régi magyar dráma kutatócsoport tagja. Ennek a kutatócsoportnak Kilián István volt az egyik motorja, és ő vont bele abba a kutatásba, hogy összegyűjtsük a határon túli és az itthoni levéltárakból, könyvtárakból az iskolai színjátszásra vonatkozó adatokat, illetve a dráma szövegeket. Nagyon sok kutatóúton voltunk Erdélyben, a Felvidéken, nagyon sok közös kutatás volt, és nagyon szép eredményeket értünk el. Ugye a régi magyar dráma kutatócsoport igazából már 30 évre tekinthet vissza. Először kiadtuk az összes iskolai színjátszásra vonatkozó adatot, a protestáns és a katolikus iskolákból, a papneveldékből, a kollégiumokból, utána pedig elkezdtük a magyar nyelvű dráma szövegek kiadását. Ez a munka most fog befejeződni, az utolsó köteten dolgozunk, és reméljük, hogy a jövő évben ünnepélyesen a Magyar Tudományos Akadémián le tudjuk zárni a Régi Magyar Drámai Emlékek című sorozatot, 13 kötet, és mindegyikben legalább 1000-1200 oldalnyi régi magyar dráma van. Úgyhogy ez egy nagy-nagy eredmény, és tényleg nagyon büszkék vagyunk rá. Ennek a sorozatnak az utolsó 6 kötete a csíksomlyói iskolai színjátékokat tartalmazza. Ez egy nagyon érdekes és nagyon szép kutatás volt, Én még a romániai változások előtt kezdtem foglalkozni ezzel, ebből írtam a doktori disszertációmat, a csíksomlyói pasiójátékok szövegével foglalkoztam, igyekeztem azokat minél jobban megismerni, rendszerezni, kiadni mindaz, ami azóta még ott fellelhető volt, és akkor eljött a romániai fordulat, és mi már 1990-ben elmentünk Csíksomlyóra, és szerettük volna legalább látni azt a helyet, ahol ezeket a nagyon értékes 18. századi szövegeket őrizték. Azt gondoltuk, hogy ezek elvesztek, és mindenki azt mondta, hogy ezeket már nem lehet megtalálni, de mint kiderült, 1980-ban a véletlennek köszönhetően előkerültek a csíksomlyói drámaszövegek, és az akkori könyvtáros, akivel még mi is találkoztunk 90-ben, nagyon bölcsen ezeket a kéziratokat egyszerűen elhelyezte a Kolostor könyvtárában. Így amikor megjelentünk ott, és azt mondtuk, hogy a Magyar Tudományos Akadémia képviseletében jöttünk, és szeretnénk megkérdezni, hogy mit tud ezekről az elveszett szövegekről, ugye több mint 80 drámáról van szó, és ebből 65 magyar nyelvű, akkor csak rámutatott a könyvtárban egy szekrényre, és azt mondta, hogy hát itt vannak ezek a szövegek. Úgyhogy ez egy nagyon nagy öröm volt, azonnal elkezdtük fénymásolni, jegyzetelni, feldolgozni ezeket a szövegeket. Sajnos nem mindig volt rá pénz, nem mindig volt rá idő, úgyhogy elég lassú lett ennek a szövegkorpusznak a feldolgozása, de elmondhatom, hogy most már a végéhez értünk. Hát nagyon érdekes, nagyon különleges pasiójátékokat, pünkösdi játékokat, vígjátékokat találunk ebben a szöveganyagban. Ezek egész Európában egyedülállóak, mert a 18. században már nem volt divat, nem volt szokás pasiójátékokat bemutatni. Történelmi drámákat játszottak, szerelmi drámát, bibliai tárgyú drámákat, de nem pasiójátékot. Csíksomlyon azonban a Ferences iskolában nagyon fontosnak tartották azt, hogy a környékbeli székelység lelki épülését szolgálhassák, és nagypénteken mindig magyar nyelvű pasiójátékot adtak elő a Ferences gimnázium diákjai. Évről évre változott ez a szöveg. Volt, amikor ószövetségi jeleneteket illesztettek bele, volt, amikor történelmi jeleneteket illesztettek bele, volt, amikor egy moralitással ötvözték a pasiót, nagyon változatos, érdekes, verses magyar nyelvű színjátékok ezek. Nem volt könnyű kiolvasni a szövegeket, ugye nagyon apróbetűs 18. századi kézírással készültek. Maga a pasiós kötet az 1300 kéziratos oldal, és még ezt egészíti ki két másik szintén hosszabb drámagyűjtemény, illetve egy tucatnyi olyan kis önálló füzetben fönnmaradt dráma, amit végül nem másoltak össze egy nagyobb egységbe. Ennek a kutatócsoportnak mindig voltak fiatal tagjai is, a saját egyetemi hallgatóink, doktorandusaink is segítettek benne, de igazából a szerkesztést, a megjelentetését a 6 csíksomlyói kötetnek Demeter Júlia, Kilián István, Megyesis Mikli Norbert, illetve jó magam végeztük.
Mit gondol, hogy ezek a témák, régi magyar irodalom, régi magyar színház és dráma történet, miben lehet izgalmas és érdekes egy fiatalnak, akár aki most kezdi az egyetemet?
Hát itt azért 200-250 éves szövegekről van szó. Eleve ezeknek a szövegeknek a kiolvasása, az ezekkel való foglalkozás az már egy kihívás egy mai fiatalnak. Rácsodálkoznak arra, hogy milyen a nyelve ezeknek a régi szövegeknek, hogy lehet elolvasni őket, és hát utána a jegyzetek készítése az egy nagyon komoly tudósi feladat, szó és tárgyi magyarázatok készülnek hozzá, a szerzőt ki kell deríteni, az előadásról meg kell tudni minél többet, a darab forrásait meg kell keresni, tehát ez egy igazi kutató munka. Ilyennel nem sokkal találkozik egy egyetemista, hiszen egész más egy 20. vagy 21. századi szöveggel, könyvvel, verssel foglalkozni, mint egy 250 éves erdélyi régi magyar szöveggel.
Az előbb említette a csíksomlyói iratokat is. Én nem vagyok szakértője a témának, de amennyire észrevettem, amennyire tudok róla, azért sokszor összefügg a régi irodalom, színház és a szakralitás.
Hát már az első csíksomlyói látogatás nagyon nagy élmény volt, és utána hosszabb időt tölthettem évről évre Csíksomlyón. Legutóbb 2 éve voltam ott, amikor az előző köteteket mutattuk be. Mindig megérintett annak a helynek a varázsa. Azért nem véletlen, hogy itt évről évre tényleg sok ezer ember zarándokolt oda, és nem véletlen, hogy ma is a pünkösdi búcsú alkalmával milyen sokan látogatnak el Csíksomlyóra. Ez valóban egy kincs, ami ott elhangzott évről évre, a mi kultúránknak a része, egy olyan szövegegyüttes, amit jó lenne minél többen megismernének. Egyébként már sokan ismerik is, hiszen érdekes módon éppen 1981-ben mutatták be a Csíksomlyói Passió című előadást a Várszínházban. Ez az addig fölelhető, elérhető Csíksomlyói Passiók alapján készült, és hát hatalmas szenzáció lett. Én emlékszem erre az előadásra, egyetemi éveim alatt mentem én is megnézni a Várszínházba. Utána az ország minden színházában játszották a Csíksomlyói Passiót, és hát azóta több változat készült, a Nemzeti Színház eredeti csíksomlyói szövegeket is színpadra vitt már, éppen Megyesies Norbert segítségével. Tehát azt látom, hogy azért egyre többen tudják, mi az. Tehát nagyon, nagyon érdekes. Az első előadást Kerényi Imre készítette, ő készítette a szöveget is, és a Nemzeti Színház még a Kádárkorban mutathatta be ezt 1981-ben. Balogh Elemér, egy veszprémi újságíró volt egyébként még a segítségére, és akkor döbbentek rá az emberek, hogy hát ennek a szakrális és szép szövegnek milyen népi motivumai vannak, a népi vallásosságnak milyen gyökerei vannak ebben a szövegben, és hát az látszik, és máig játsszák ugye ezt a darabot, hogy a mai nézők számára is tud valamit adni a Csíksomlyói Passió.
Ugye önt most megismerhetjük egy kicsit kutatói, oktatói, dékáni színekben. Hogyan jut ideje? Jut egyáltalán ideje hobbikra, dolgokra, vagy összefonódik a kettő, és tulajdonképpen a hivatása, a hobbija is?
Hát ez igaz, mert nagyon szeretem a hivatásomat, nagyon szeretek kutatni, nagyon szeretek írni, de azért mindig fontos volt számomra, hogy legyen egy másik, valami másik dolog is, ami kikapcsol, ami föltölt. Nagyon sokáig énekeltem a Budapesti Akadémiai Kórustársaságban, Hollerung Gábornál. Ez egy csodálatos dolog volt, és tényleg életem egyik legszebb korszakaként emlékszem arra, amikor ezzel a kórussal bejártuk egész Európát, és nagyon fontos és szép helyeken léphettem föl. Éppen tegnap meséltem a hallgatóimnak, hogy Lourdesban egy tavaszi fesztiválon énekeltünk 1986-ban, ami egy hatalmas élmény volt nekem. Húsvétkor Lourdesban, és énekelni egy hámolmisét és egy Verdi requiemet azért az egy csodálatos élmény volt. Nagyon fontos volt a túrázás, az utazás, végül is ösztöndíjaknak, konferenciáknak köszönhetően nagyon sok helyre juthattam el az egyetemi munkám mellett. Most pedig a férjemmel egy új hobbit találtunk magunknak, több mint 10 éve járunk táncolni, és ez is egy olyan kikapcsolódás, egy olyan program, amiben szeretnénk minél jobbak lenni, minél tökéletesebbek lenni, és egyúttal azért a hétköznapi gondokból is kicsit kiszakítja az embert. Az, hogy van egy családom, van 2 fiam, már eleve nagyon sokat hozzátesz ahhoz, hogy hogyan élem az életemet. Sajnos egyiken sem lettek bölcsészek, de azért természetesen nagyon büszke vagyok rájuk, és igyekeztem az ő pályájukat is segíteni.
Esetleg meg tudnál fogalmazni úgy egy mondatban azt a hivatás üzenetet, amit tovább akar vinni, amit tovább szeretne adni, akár így inspirációként hallgatói, barátai és családja számára?
Szoktak ilyet kérdezni, hogy mik voltak azok a mondatok gyerekkorukban, amik elkísértek minket, és amik fontosak voltak. Ugye az édesanyám mindig azt mondta, amikor valamire azt mondtam, hogy ezt én nem tudom megcsinálni, hogy nincs lehetetlen, csak tehetetlen. És ez sokszor eszembe jut, hogy ha az ember valamit tényleg akar, akkor arra lesz ideje, lesz energiája, és annak lesz értelme, és lesz eredménye is.
Elérkeztünk a beszélgetés végéhez. Nagyon szépen köszönöm Pintér Márta Zsuzsonnának, az Egri Eszterházi Károly Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karának dékányának, hogy vendégünk volt. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen. Köszönöm a meghívást.
Pintér Márta Zsuzsanna irodalom- és színháztörténésszel Varga Kata beszélgetett.